Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Mai műsorunkban foglalkozunk Hosszú Katinka pályafutásával, nyilatkozik Cseh László, hatszoros olimpiai érmes, majd hosszabb interjú következik a BVSC vezetőedzőjével, Nagy Péterrel, aki most már Pádár Nikolett felkészítéséért is felel. Tartsanak velünk! Bejelentette visszavonulását a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka. A 35 éves versenyző szerdán Facebook oldalán közölte, hogy befejezte pályafutását. A 2003-as kezdés után részt vett az aténi és a pekingi olimpián is, majd az első világbajnoki címét 2009-ben Rómában szerezte meg. A 12-es debreceni Európa-bajnokságon 3 aranyat nyert, és dobogó esélyesként utazott ki a londoni olimpiára, ahol 400 méter vegyesen végül a 4. helyen zárt. Ezután vette át a felkészülése irányítását későbbi férje Shane Tusap, akivel 2018-ig halmozta a sikereket. A riói olimpián 3 arany és 1 ezüstérmet nyert. Szakításuk után Petrov Árpád lett az edzője, vele is világbajnok lett 2019 nyarán Kvangzsuban. A 2021-es tokiói olimpián 5. lett, utolsó EB érmét pedig 1 évvel később szerezte Váltóban, az olasz fővárosban. Hosszú Katinka kiemelte, ahogy visszatekint a karrierjére, óriási beteljesülést érez. Az érmek és a rekordok értékesek, de ami a legmélyebben megmaradt, az az úszás iránti örök szeretet. Tette hozzá a 9-szeres nagymedencés világbajnok, aki pályafutása alatt összesen 20 világcsúcsot állított fel, emellett a világkupákon a többi között 321 aranyérmet nyert. Vladár Sándor, a Magyar Szövetség elnöke szerint a dicsőséges karriert záró Hosszú Katinka neve egyet jelent az elhivatottsággal, a kitartással, a szenvedéllyel és az állandó megújulás képességével. Az Inforádiónak a hatszoros olimpiai érmes Cseh László nyilatkozott Hosszú Katinkáról.
Vegyes úszás.
Nagyon sok helyszínen versenyeztek együtt, itthon és külföldön is. Mi az, ami önnek a leginkább megmaradt Hosszú Katinka személyiségéből, versenyzői attitűdjéből?
Hát nekem ami nagyon szembetűnő volt, az a magabiztosság, amivel kiment és beugrott a medencébe. Legyen szó bármilyen versenyről és bármilyen éppen adott időpillanatról.
Az első években azért még nem feltétlenül tűnt úgy, hogy belőle egy sokszoros olimpiai bajnok, és ugye egy nemzeti hős lesz az úszósport, magyar úszósport egyik legnagyobb alakja, de ugye már azért a 2000-es évek első éveiben is, 2004-ben már szerzett rövidpályás EB-n érmet, vagy 2008-tól gyakorlatilag jöttek az érmek, nagyjából abban az időszakban, amikor ön a pályája csúcsán volt, ugye a pekingi olimpia környékén. És aztán volt, hogy ez megfordult, és ugye már Hosszú Katinka lett talán az első számú, kimondhatóan az első számú ember. Hogy élték meg ezt a libikókázást, és mennyit beszélgettek a versenyeken, akár amikor az egyiküknek jobban, a másikuknak kevésbé sikerült, vagy éppen mind a ketten ünnepelhettek?
Én azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy éppen ki milyen sikereket ér el, az nem volt köztünk téma, vagy bármiféle versengés ebből a célból. Hát Katinkával kapcsolatban nekem az a meggyőződésem, hogy ő ugye azért jó volt, nagyon jó eredményeket ért el, de igazán kiugró eredményeket ugye 2012 után sikerült elérni. Gyakorlatilag azt mondom, hogy ő újra felépítette magát, és hát a világ egyik legeslegjobb úszója lett.
Rengeteg versenyen indult, és ugye aztán a 2010-es évek közepére már a specialitásának számított, hogy egy versenyen, akár egy döntős programban is több számot vállal. Hogyan tekintettek a rivális úszók, vagy akár a magyar válogatott többi tagjai erre a fenomenális állóképességre?
Mindenképpen érdekes volt látni, hogy ugye azért a magyar bajnokságokon például nálam is előfordult, hogy azért egy nap több számot úsztam, több döntőbe váltókkal együtt több számot álltunk, de azért ez mégis újdonság volt, hogy minden egyes verseny gyakorlatilag az összes számba rajtozált, és hát gyakorlatilag majdnem mindenhol döntőbe is került, és ott próbálta a legjobbját hozni, és ami nagyon szembetűnő volt az, hogy látszott, hogy mondjuk évelején az első versenyén még hogy tudott teljesíteni, és hogy már a következő hétvégén, a következő versenyen mennyivel jobb volt, hogy a szervezete mennyire tudott alkalmazkodni ez az extrém megterheléshez.
Ezek mellett, a képességek mellett még mit emel neki, akár emberileg, akár hozzáállásban Hosszú Katinkáról? Ugye nagyon állóképes volt, nagyon szerette a versenyzést, azt mondta, úszni is szeret, még most is ugye úgy fogalmazott szerdán este a közösségi médiában, de milyen egyéb képessége vagy tudása lehetett, amelytől ilyen magasra jutott?
Hát én azt hiszem, hogy ez a kitartás, és ez a tűrőképesség, ami ahhoz kell, hogy nem csak egy számba legyek a legjobb, hanem akár többe is, egy verseny alatt is ugye rengetegszer oda kellett állni, és hát azért ez nagyon ember próbál már akár csak egy versenyszámot leúszni, hát még hogyha csak 2-3 percen van kettő közt, olyankor azért az ember könnyebben el tud gyengülni, azt mondja, hogy hát ezt a következő döntőt, ezt már nem úszom olyan erősen, de ő mindig próbálta odarakni magát, és próbálta a maximumot hozni.
Hosszú Katinkának, ahogy önnek is ugye kislánya van, és gyakorlatilag a pályafutás utáni időszak az részben a gyermekről is szól. Van esetleg valamilyen olyan dolog, amellyel még az ember megkönnyítheti, hogy az aktív pályafutásából a civil életre jól át tudjon állni? Még ha gondolom, Hosszú Katinkát nem is kell félteni.
Hát én szerintem az a legkönnyebbik eset, amikor a versenyző maga választhatja meg, hogy ugye mikor vonul vissza, és mikor hagyja abba. Erre azért egy kicsit könnyebb úgy felkészülni, mint hogyha mondjuk egy sérülés, vagy egyéb ok miatt kell befejezni a versenyzést. Azért azt szerintem fontos, hogy miután valaki abba hagyja az élsportot, hogy utána legyen valami kicsi elfoglaltsága, vagy ne érezze azt, hogy neki most mindenáron valamit csinálnia kell, vagy teljesítenie kell az uszodán, vagy a sportvilágán kívül is.
Cseh László, 6-szoros olimpiai érmes, világ és Európa bajnok úszót hallották.
Vegyes úszás.
Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak.
Nemrég a BVSC-hez igazolt Pádár Nikolett. Edzései irányítását a Zuglói Klub vezetőedzője Nagy Péter vette át, eddigi mesterétől Gellért Gábortól. A 2020-as évek végéig számos válogatott klasszist felkészítő Nagy Péterrel beszélgettünk.
Niki nyáron megy Amerikába, Bob Bowman csapatához fog csatlakozni. Szeretett volna igazából egy új impulzust, mielőtt kimegy, hogy megtapasztalja, milyen is, amikor kicsit magára kell csak hagyatkozni, és nincs meg az a háttér, amit megszokott eddig az otthoni segítséget, illetve szeretett volna igen a úszásban is egy új impulzust, és gyakorlatilag végül is ez lett a végállomás, hogy a BVSC-be igazol, és nálunk folytatja a pályafutását.
Mikor dőlt ez el?
December végén. Már így november környékén már így szó volt róla, meg megindultak a tárgyalások, és decemberben ez hivatalossá is vált.
A versenyzők kereste meg önt, vagy önöket?
Igen, illetve a Gellért Gábor, a Niki korábbi edzője is jelezte már nekem, és ő is azt ajánlotta, hogy jöjjön ide hozzám úszni, és jöjjön a BVSC-be. Szóval igazából nem a régi edzője háta mögött zajlott ez a dolog, hanem abszolút tisztában volt vele mindenki, és úgy gondolom, hogy itt teljesen korrekt is volt a dolog.
Ilyen esetben egyébként a klubok között van egyfajta megállapodás, vagy meg kellett állapodni a Szegeddel?
Nem kell, van hivatalos úszószövetséges szabályzat az átigazolási díjjal kapcsolatban, nem volt érvényes szerződése a Nikinek, szóval igazából ebből a szempontból abszolút nem volt bonyolult a dolog, illetve mondom, a úszószövetségnek van egy belső szabályzata átigazolási díjra vonatkozóan, szóval azt teljesíteni fogja a BVSC a Szeged felé, úgyhogy igazából egyszerű volt az egész folyamat.
Ön egyébként mennyire követte az elmúlt években Pádár Nikolett pályafutását, a szokásos érdeklődésen túl, illetve azon túl, hogy nyilván versenyeken, különféle eseményeken találkoztak, ismerhették egymást?
Pont ennyire figyeltem igazából, tehát meg nagyjából minden válogatott versenyzőt azért szemmel tartok, nem olyan szempontból, hogy mi lenne, ha nálam úszna, hanem nyilván ott vagyok a közelben, válogatott versenyzővel rendelkezem, tehát részt veszek. Niki esetében korosztályos válogatottjaim is voltak, és ő eddig ugye ifi korosztályú volt, szóval minden versenyen találkoztunk ott is, illetve a felnőtt versenyeken is. Nagyon szép eredményeket elért versenyző, akin az látszik, hogy győzni akar és előre akar lépni folyamatosan, szóval föl van adva azért a lecke, hogy előre tudjunk lépni, de hát ez szerintem ez egy nagyon jó, pozitív dolog.
Ki kell fog együtt úszni Pádár Nikolett? Hiszen ugye a klubváltás egyik oka az volt, hogy a szegedi csoportja az kiürült, miután Olasz Anna visszavonult.
Igen, hát nálunk azért mások ugye a feltétel, is, mint Szegeden, tehát több medencénk is van, máshogy is tudjuk hasznosítani. Itt felnőtt válogatottként még a Magda Boldizsár van a csapatban, illetve több ifi válogatott is van még nálunk, szóval pont nagyjából az a korosztály és az az edzőtárs garnitúra lesz majd Niki mellett, vagy van Niki mellett, akire neki szüksége lehet. Nem is vagyunk túl sokan, tehát hogy a figyelem sem osztik annyira el, de mégis ugye azok a versenyzők, akik itt vannak, nagyjából arra a versenyszámra készülnek, mondjuk 100-200-ra, nem jelentős, hogy pillangón hát vagy gyorsra készülünk, de hogy tehát az edzés program az Nikinek tökéletes lesz.
Milyen szerepe lesz Pádár Nikolettnek az ön csoportjában?
Hát úgy gondolom, hogy minden olyan versenyző, aki már valamilyen eredményt elért, az nagyjából ugye egy ilyen példamutatást is behozhat a csoportba, illetve azok a versenyzők, akik szintén nem, tehát hogy aki válogatott, meg elért már valamit, azért az szintén mondhatja magáról, hogy ő egy példát mutathat, vagy egy utat mutathat a másiknak, és az edzés munkájával, a hozzáállásával, egyéb dologgal húzhatja fel a másikat. Tehát én arra számítok, hogy ahogy ugye egyre erősebb a csoport, és egyre több jó versenyző van, ahogy egyébként ez korábban is volt, amikor Bernek Péter, Kozma, Dominik Verhasztőlvelin, vagy Bohus Rihárd együtt edzettek, hogy mindenki ugye próbált egy kicsivel jobb lenni a másiknál, és többet beletenni, hogy még jobban megmutassa. Tehát én arra számítok, hogy az ő érkezésével még egy szintet tud lépni akár mindenki, és tényleg előre tudunk jobban haladni majd.
Ez a január egyfajta átmeneti hónap még?
Abszolút, igen. Igazából itt újra kell. Tehát itt a december 15-én lezárult a világbajnokság, a korosztályos versenyek is gyakorlatilag, szóval azóta nagyjából pihent mindenki, Niki is. Kaptak egy kis önálló feladatot szünetre, és január 2-án már elkezdtük az edzéseket. Ez ilyen, igen, tehát átmeneti hónap, itt nagyjából újra meg kell tanulni idézőjelbe úszni, kicsit ugye visszahozni azt a alapállóképességi szintet, ami elveszett ebben a pár hétben, de sokkal egyszerűbb ilyenkor a helyzet, mint a nagy nyári szünetnél, amikor akár egy hónap is lehet a leállás, úgyhogy igen, egy kicsit vissza alapokat vissza kell építeni, aztán lehet tovább dolgozni.
Abból a szempontból mennyire átmeneti, hogy ezért Pádár Nikolettet még a tanulmányai Szegedhez kötik valamelyest, és még ha online is végzi a feladatait nagy részt, azért vizsgáznia kell.
Igen, éppen vizsgázási időszakban van, tehát vizsga időszaka van. Volt itt is nálunk edzésem, meg lesz is még közben, de küldöm neki az edzést, és jelenleg Szegeden csinálja meg, mind a kondikat, mind az úszásokat, de ebben az időszakban talán a legkevésbé fontos az, hogy az edző ott legyen, mert itt még gyakorlatilag stoppert sem használunk ebben az időszakban, hanem tehát, hogy gyakorlatilag vissza kell térni, és az alapálló képességet megszerezni, és akkor szépen ugye, tehát hétről hétre, napról napra fognak fejlődni és javulni, de hát jövő héten már itt lesz Niki Pesten, úgyhogy tud a munka a normál keretek között zajlani.
Terveznek egy meleg égővi edzőtáborozást?
Igen, tervezünk, jelenleg a helyszín nincs még meg, februárban lesz egy 3 hetes edzőtábor, illetve március végén a felnőtt bajnokság előtt. Helyszínek nincsenek még meg, időpontok megvannak, szervezés alatt van, de tervezzük, igen, mindenképpen.
Pádár Nikolettnek a 2024-es éve valamennyire felemás volt, hiszen ugye a váltóval nagy sikereket ért el, egyéniben viszont az olimpián nem volt szerencséje, és ugye kizárták. Ebben a helyzetben mennyire kell a lelki felkészítésre és adott esetben a múlt háttérbe szorítására majd fókuszálniuk? Vagy ezt gyakorlatilag már nem kell bolygatni?
A múlttal szerintem nem kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni, hogy minden negatív vagy pozitív múltbéli eseményből kell tanulni, azt lehetőleg kizárni. Én azt gondolom, hogy az a hiba, ami ott van, az a kiugrás volt, az tehát nem nagyon szokott lenni mostanában a profi versenyzőnél, tehát hogy az egy megingás lehetett. Ezzel nem kell foglalkozni. Nyilván a lelki dolgokkal viszont nagyon kell, a jelenben lévővel, és azzal, ami ilyen szituáció kialakulhat majd a jövőben, szóval ezekre nagyon-nagyon fontos odafigyelni. Az élsport ez egy nagyon nehéz szituáció, folyamatosan fejlődni kell, folyamatosan bizonyítani kell, de nyilván ezek a sportolók ezt vállalták, és tudják, hogy miért csinálják, úgyhogy tehát nyilván a célokat ki kell tűzni, azokat meg kell próbálni elérni, és minden, ami ahhoz kell, hogy azt elérjük, azt meg kell próbálni maximálisan teljesíteni.
Bő fél évet dolgoznak majd együtt, a szingapúri világbajnokság lesz ennek az időszaknak a csúcsa, egyúttal a 2025-ös év legfontosabb eseménye. Mi mindent szeretnének együtt megvalósítani ebben a fél évben?
Konkrét célkitűzések még nem voltak. Nyilván beszéltünk róla, hogy azért tehát egyéni döntőt azért jó lenne úszni, nyilván a váltóban is azért jó lenne ott lenni. Tehát nyilván itt azért alakulni fog a munka elkezdésével fokozatosan ezeket a célokat is jobban ki fogjuk tudni tűzni, de hát elsődlegesen az alapcél az, hogy egyéni csúcsot tudjon úszni nyáron, vagy akár már áprilisban a felnőtt bajnokságon, de inkább ugye azért ilyen korosztályú versenyzőknél a felnőtt korosztályban azért nem negyedévente születnek egyéni csúcsok, tehát itt azért már egy évet kell dolgozni azért, hogy a következő szezon végén tudjon javulni az ember, vagy mondjuk minimum 8 hónapot, szóval azért mindenképpen olyan célt kell kitűzni, és úgy kell ezt megpróbálni megvalósítani, hogy az elérhető legyen. De szerintem Niki esetében, tehát a döntő az abszolút elérhető kell, hogy legyen, tehát lehet kicsit talán előrébb is gondolkozni, és hát ugye ott vannak a váltók, tehát hogy azért nagyon sok helyen bevethető, tehát ezek még alakulnak, de a legfontosabb verseny igen a világbajnokság, van bőven addig időnk, tehát addig azért meg fogjuk ismerni egymást rendesen, én is látni fogom, hogy hol terhelhető, hol lehet többet kérni majd esetleg tőle. Illetve tehát azért az, hogy egy más programba érkezik, az mindenképpen ez egy változatosság, és neki egy felfrissülés lesz. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy az a munka, amit el fogunk végezni, az neki jó lesz, és élvezni is fogja a munkát.
Ami a nemzetközi mezőnyt illeti, mire számít így egy 4 éves olimpiai ciklus első évében, mennyire lehet ez erős világbajnokság, mennyire lehetnek új szereplők? Alapvetően ugye ez nem lenne kérdés, de hát mégiscsak az elmúlt 2 olimpiai ciklus 5, illetve 3 éves volt.
Igen. Igen, hát ezt nagyon nehéz megjósolni. Ugye az előző olimpián volt még az a Tokióin, hogy ott kicsit besűrűsödött a mezőny. Azok a versenyzők, akik már így kifelé menő versenyzők voltak, azért még a 20-as évből még egy évet kihúztak 21-ig, viszont már jöttek az újak is, szóval ott volt egy ilyen kicsit feltorlódás. Talán most ez a 24-ben egy kicsit letisztult, de hát nem lehet, tehát mindig jönnek új versenyzők. Most már a világ egyre több helyén megtanulnak úszni, vagy ugye elmennek Amerikába egyetemre, és ott nagyon sokat fejlődnek. Tehát, hogy egyre népszerűbb az úszás, egyre nehezebb jó eredményt elérni, megjósolni nem lehet, hogy igazából nem is nagyon kell számolgatni, tehát, hogy itt mindenkinek a saját idejét kell alapjára figyelembe venni, azon kell tudni javítani, abban kell tudni előrelépni, és akkor az meg nyilván elég lesz majd valamire, de tehát egy jó versenyzéssel, egy jó felkészüléssel azért úgy gondolom, hogy Niki odaérhet tényleg az elejébe a világnak, reméljük minél előbb meg fog ez valósulni.
A Los Angeles-i olimpia lehet akár a pályafutása csúcsa, vagy egyik csúcsa?
Hát abszolút, ugye, hogyha azt nézzük, hogy ő most 18 éves, és 22 lesz a Los Angeles-i olimpián, elvileg ugye a nőknél és férfiaknál is ez a 20 és 22 év között van a világcsúcsoknak az átlaga, tehát mondjuk vehetjük azt, hogy a legjobb teljesítményt azt akkor tudják leadni, nyilván ez változó egyénenként, de azt gondolom, hogy ott ő abszolút akár favorit lehet, de hát azért nagyon messze van még, és felesleges jósolni odáig, mert ugye most van egy váltás, fölköltözik Budapestre, azt is meg kell ugrani, utána elköltözik Amerikába, nyilván haza is fog járni edzeni, tehát hogy nehéz lesz ezt neki adaptálni, de azt gondolom, hogy tehát hogy ezért is úgy gondolom, hogy azt, hogy 4 év múlva mi lesz, tervezzünk egyelőre a Szingapúrig, és akkor mindig kis lépésenként haladjunk előre, ez a legfontosabb.
Hogyan működik egyébként majd a kapcsolattartás? Ugye azért van már egyfajta gyakorlatuk, hiszen Kós Hubert is a BVRC úszója. Milyen az együttműködés az amerikaiakkal, és mennyire tartják, milyen sűrűn tartják a kapcsolatot a versenyzővel?
Igen, ez egy nehéz dolog, tehát nem, ugye, mivel ott ő egy külön időzónában van, az egy nagyon nehéz a kapcsolattartás szempontjából. Akkor nyilván most a Hubi esetében, aki egy nagyon jó egyetemen van, egy nagyon jó úszócsoportban, jó edzőkkel körülvéve, nagyon jó edzőkkel körülvéve, tehát ott megint igazából olyan szintű kommunikáció nincsen, ami napi szintű, nem is ér rá a versenyző, nem, tehát az időzóna miatt nagyon nehéz ezt megoldani. Időközönként szoktunk beszélni, igen, ott elmondja, hogy ment, mit ment, hova megy, milyen versenyre megy, de egyébként ugye több versenyzőm van Amerikában, tehát igazából a napi munkában nem veszek részt így, tehát hogy nyilván mindenki halad előre, próbál dolgozni, vannak olyanok, akik nyilván válogatottak, akik ugye egy magasabb szinten úsznak, vannak olyanok, akik igazából tanulni mentek ki, és mellette úsznak. Szóval napi szinten azért nem tartjuk a kapcsolatot. De amilyen gyakran tudjuk, azért persze igen.
A BVSC-re jellemző az, hogy ugye ilyen szempontból kicsit máshogy működik az úszó szakosztálya, mint más helyeken, ahol gyakorlatilag általában egy főedző van, és a többi edző alá mondjuk utánpótláskorú tanítványok tartoznak. Milyen filozófiája van a klubnak azzal, ugye, hogy van az Egyesült Államokban készülő tanítvány, és azért itthon is vannak, vagy voltak olyan csoportok, amelyek egymás mellett működtek és adtak válogatott versenyzőket?
Igen, gyakorlatilag ugye az alapstruktúránk az továbbra is az, hogy rengeteg gyereket tanítunk meg úszni, és most elég sok utánpótláskorú, vagy hát még annál fiatalabb versenyző érkezik hozzánk a saját oktatásunkból, gyakorlatilag dupla annyi, mint bárhol máshol. Erre szeretnénk építeni a jövőnket, és gyakorlatilag ugye van a szakosztályon belül, a BVSC úszodán belül egy felépítmény, ahol fokozatosan ugye a kicsiktől haladunk fölfelé, és mindig kerülnek följebb a versenyzők, és akkor ezen kívül van ugye a Kovács Ottó csoportja, ahol Késha Jajna is úszik, vagy Békési Eszter, illetve úszott Holló Balázs, aki maradt BVSC-s, de más edzője van, illetve voltak a Plagányi Zsolték, tehát mindenki külön dolgozik, ahol már csúcsversenyző van, és olyan válogatott szintű versenyre foglalható edző, akik gyakorlatilag külön munkát végezhetnek, abban a munkában mi nem szólunk bele, de a maga az alapstruktúránk az továbbra is ugyanaz, hogy akik itt vannak a BVSC-ben, azokat ugye fokozatosan próbáljuk fölhozni, és válogatott versenyzőt csinálni belőlük.
Ön az elmúlt nagyjából másfél évtizedben több válogatott klasszissal is együtt dolgozhatott, Kapás Boglárka, Kozma Dominik, Bernek Péter, Bohus Rihárd, hogy csak négyet említsek közülük. Hogyan tekint ezekre a most már visszavonult versenyzőkre? Mennyire van akár velük kapcsolattartás, és mennyire volt fontos önnek, hogy akár erre a fél évre ismét egy olyan versenyző legyen, aki a legmagasabb szinten is esélyes nemzetközi viadalokon?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hát most már nagyon régóta, gyakorlatilag 2007 óta van mindig válogatott versenyzőm. Gyakorlatilag erre épült föl az életem, hogy őket próbálom fokozatosan ugye felhozni, és egyre jobb eredményeket elérni. Nyilván ugye itt edzőtáborok, versenyek egyéb, tehát minden erre épül. Most volt egy kis a 21-es olimpia után, amikor a Bernek Péter is abbahagyta, meg a Bohus Rihárd is, igazából 22-ben, tehát ott volt egy év, másfél év olyan, ahol nem volt effektíve éremért harcoló válogatott versenyzőm. Tartom velük a kapcsolatot, főleg akik most hagyták abba velük. Nagyon nehéz átmenet, amikor abba hagyja egy versenyző, és utána új versenyzőt kinevelni és fölhozni. Úgyhogy igazából örültem ennek a megkeresésnek, és örülök annak, ha Niki idejön, vagy idejött, de az a legfontosabb, hogy olyan személyiségű versenyzővel lehessen együtt dolgozni, olyan tudással rendelkező versenyzővel, akinek még én pluszt tudok hozzáadni, és ő akarja ezt a dolgot, és fölvegye ezt a dolgot, mert nyilván ettől lesz egy versenyző jobb, és ettől tud jobbá válni. Ez egy nagyon nehéz körforgás, az, hogy mindig kinevelni egy válogatott versenyzőt, vagy mindig foglalkozni velük, de én azt gondolom, hogy amíg ez a motiváció bennem van, addig mindig állok a kihívások elé, és jelenleg nem gondolkozom azon, hogy mást kéne csináljak.
Nagy Pétert, a BVSC vezetőedzőjét, többek között Pádár Nikolett trénerét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi magazinjainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.